Én népem, öltöz erőbe! Népünk helyzetének értelmezése és hivatásának megfogalmazása az ige fényében. A Mostármag megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A Mostármag megújulás szolgálat nevében Scheffler Emese
és Fekete Krisztina szeretettel és tisztelettel köszönti a hallgatókat, így nagy szombat csendjében és várakozásában az Én népem öltöz erőbe című műsor 5. adására kerül sor a következő 55 percben.
A szenvedés után feltámadás előtt kicsit úgy vagyunk, mint a nap felkeltével, biztosan tudjuk, hogy meg lesz. De akkor, amikor ez történt, nem volt ennyire nyilvánvaló, bár ugye az Úr Jézus elmondta néhányszor, hogy szenvedni fog, majd harmadnapra feltámad.
Mi is gyakran vagyunk úgy, hogy hallgatjuk az Urat, de nem biztos, hogy meg is halljuk azt, amit mond.
Én úgy látom, hogy annyira különleges ez a mai nap és ez a mai adás, és erre a hallgatók is rájönnek hamarosan, hiszen a nagy szombat, a mai téma, az adáshoz válogatott dalok és imák nagyon szépen egybecsengenek.
Ünnepre készülődünk, a keresztények legnagyobb ünnepére, és a mai beszélgetések kapcsán kiderül, hogy ennek az ünnepünknek milyen mélységei vannak, és egyáltalán mitől lesz ünnep az ünnep, és mire jó az ünnep.
Ahhoz, hogy erről érdemben tudjunk beszélni, először néhány fogalmat tisztázunk. Így például szó lesz az időről, a naptárról, a történelemről és az üdv történelemről is.
A teremtett világ rendjében és az időben élő emberről és a mi időkeretünkben önmagát kinyilatkoztató Istenünkről.
Talán az első adás óta ígérjük, hogy az örökség fontosságáról is beszélni fogunk. Erre most jött el a legalkalmasabb pillanat, hiszen minden ünnep az emlékezésről szól, és örökségünket pontosan ezáltal szívjuk magunkba, így lesz életté és nem csupán múzeumba porosodó dolgok tömkelegévé.
A nagyhét és a húsvét kapcsán megkértük a Marosvásárhelyi Szent Imre kollégium egyik diáklányát, hogy beszéljen nekünk a jobbágytelki szokásokról, majd pedig Lazsádi Csillával, a Mustármag közösség egyik tagjával saját családi örökségéről fogunk beszélgetni. Ennyi talán bevezetőként elég is lesz.
A következő percekben Moldvai Csángó szentes éneket hallhatunk.
A fényes napi már
Ne szólíts ki,
bocsássárikám a nagy útra.
A Mustárma Közösség Én Népem Öltöz Erőbe című adását hallgatják, vendégünk Pap László, római katolikus pap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagyon sok dologról kell beszélnünk a mai napon, hiszen úgy is mondhatnám, hogy arról a teremtett világrendjében élő népünkről beszélünk, aki holnap húsvétot ünnepel. És ahhoz, hogy az ünnepről, az ünnep kapcsán az emlékezésről és az emlékezés kapcsán az örökségünkről tudjunk érdemben beszélni, talán az idő fogalmának a tisztázásánál kellene kezdenünk ezt a beszélgetést.
Az időt a görögök úgy látták, ami állandóan visszatért, tehát egy körforgás. Ezzel szemben a Szentírásnak az időszemlélete egészen más. Azt mondja, hogy az idő halad egy irányba. A Szentírás első szava az időből indul ki. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Teremtés 1-1. Hat nap alatt Isten megteremti a világot. És ez a teremtett világ és ez az időkeret adja az embernek a kibontakozási lehetőségét. Ebben az időben és ebben a teremtett világban az embernek két feladata van. Az egyik az, hogy Istent megismerje, megszeresse, és lassan eljusson hozzá, tehát saját magát fölnevelje, kibontakoztassa az Istennel való találkozásra. Attól kezdve, hogy az embert Isten megteremtette, ennek az egész teremtésnek a sarokpontja az ember. Minden körülötte forog. A legvégén Isten ebből az időkeretből az embert kihívja, magához emeli, örök boldogságba viszi. Na, Isten ebbe a teremtett világba az időbe viszi végbe az ő tetteit. Itt még két kulcsszavat kell megemlítsünk. Az egyik a kozmikus idő, a másik pedig az üttörténelmi idő. Nagy böjtöt élünk, szent időnek mondjuk. De mitől szentebb ez az idő, mint június vagy december? A szentíráson, a kinyilatkoztatáson nevelkedett régi rendbéli ember bele tudott helyezkedni a teremtés rendjébe és ebbe az időbe. Vegyük sorjába. Tehát először van a naptári idő. Föl kell a nap, lemegy, ezt egy napnak nevezzük. Ezt ha megteszi hétszer, akkor azt egy hétnek nevezzük is. Amikor a hold is megteszi az ő útját, azt egy hónapnak nevezzük. És amikor kezdi előről, akkor eltelt így mondjuk egy év. Tehát van egy ilyen naptári ritmus, azon kívül van egy másik ritmus, amit az éjszakok diktálnak. És ebben a kozmikus időben látunk egy gyönyörű rendet. Most az a feladatunk, hogy ezt a rendet felismerjük, és mi is bele vagyunk teremtve ebbe a világba, ehhez a rendhez alkalmazkodjunk. Mert a szívem hiába akar másképpen élni önálló életet, függetlenül a tüdőmtől, mert abból betegség lesz. Vagy egy pársájt hiába akar más ritmus felvenni, ebből csak rákos daganat lesz, és a vége halál. A naptár mutatja ezt a kozmikus rendet. Ugye van a nap, van a hónap, van az év, és vannak úgy a korszakok. Ezt a kozmikus időt a világosság szabályozza, a napnak a mozgás. Ezen kívül van egy másik mozgás, amit a világosság vagy a napnak a hossza, tehát a nappal, mint rövidül. És december végén nagyon rövid lesz, az éjszaka pedig nagyon hosszú. És eljön egy időpont karácsony körül, és attól kezdve a nappal egyre hosszabb, és az éjszaka, a sötétség egyre rövidebb lesz. Ez a külső kozmikus rend. Erre épül rá az embernek a tevékenysége. Az évszakok diktálják a ritmust. Ugye, amikor a hó elolvad, kezd fölmelegedni, akkor az emberek kezdnek szántani, vetni, az állatokat kihajtják, azután jön a zsendülés, virágzás, tavasz kibontakozik, majd a növények szárba szökkennek, a búzát learatják, megvan a betakarodás. Ez az emberi tevékenység a történelemben játszódik le. Ez a történelemnek a rendje. Ahogy az ember itt a Földön élt, ezt a teremtésnek, az időnek és a növényeknek, az évszakoknak a rendjét követve hozza simut ehhez. És így alakultak ki az ünnepek. Amikor végre látták, hogy a nappal hosszabb lesz, kialakult a világosságnak az ünnepe. És itt mehetünk vissza, mi magyarok, főleg székelyek, a régi időkben a szimbólumokat, ahonnan előhoztuk, minden székelykapun ott van a nap. Azért került oda fel, azért együtt élt a néppel, mert a napnak a járása meghatározta a népnek a tevékenységét, diktálta. És erre a kozmikus naptári rendre később ráépülnek az ünnepek. Ráépül a napnak, a világosságnak az ünnepe, ráépül az aratás ünnepe, a betakarodásnak az ünnepe. Erre az első két rendre, a kozmikus rendre és a természetnek és az emberi tevékenységnek a rendjére ráépül a harmadik emelet, a harmadik sík Istennek a tettei. Isten az ő népével, itt most vegyük csak a választott népet, mit tesz? Kivezeti őket Egyiptomból, hogy megélik a felszabadulást.
Ez korábban ugye a termékbetakarítás és a hálaadás ünnepe volt. Erre épül rá, úgymond a kinyilatkoztatás.
Ettől kezdve már a legfontosabb az, hogy Isten az ő népét kivezette Egyiptomból a felszabadulás, a szabadságnak az ünnepe. Tehát Isten tettei kerülnek középpontba. Nem a naptári rend, hanem az isteni rend, isteni tevékenység, hogy utána mi épül. És erre ráépül még a kereszténységnek az ünnepe. Ez a negyedik emelet, vagy a negyedik szint. Már nem a zsidó kiszabadulás, nem a választott népnek Egyiptom való szabadulása a kulcs kérdés, vagy a kulcs esemény, hanem Jézus föltámadása. Ez a húsvét. Tehát látjuk, hogy a húsvét előtt még ott van a mély alap, még három rend. Úgy vagyunk, mint amikor a gyulafehérvári székesegyházat ugye restaurálták a segrestje részét. És a tervezők kiszámolták, hogy körülbelül milyen mély alapja kell legyen egy ilyen hatalmas épületnek. 2 méter, 3, 4. És kezdtek ásni. Lementek 4-re, lementek 5-re, lementek 6 méter is, még mind ugye kő volt. Egyik rend, egyik kor épített rá a másikra, és azért annyira stabil az a gyulafehérvári székesegyház.
Úgy látom, hogy elértünk a keresztény ünnepekig.
Keresztény ünnep ráépül a teremtésnek a rendjére. Ezt nem győzzük eleget hangsúlyozni, mert ma ez a liberalizált világ minden rendet, minden kötöttséget, minden nemű elkötelezettséget, mindent felszámol, mindent szétráz. Tehát elértünk az üdvösség történetig. Az üdvösség történetben Isten cselekedetei, Isten tettei vannak előtérbe. És itt bejön még egy másik tevékenység, az emlékezés. Az emlékezés és az ünnep az egy. Az emlékezéssel fölidézem Istennek a cselekedeteit. Mi történt, mit tett akkor, mit művelt? Most ugye húsvét időszakot élünk, kiszabadította a népet Egyiptomból, utána jött Jézus föltámadt, kiszabadított minket a betegségeknek, fájdalmaknak, a halálnak a nyomásából, halálnak a karmai közül is.
Történelem, üdvtörténelem, használtuk ezeket a fogalmakat. Miért és egyáltalán hogyan kell különbséget tenni a kettő között?
Keresztény emberként ilyen formában különbséget kell tegyek a történelem között, amit csak úgy a krónikák leírnak, hogy ekkor ez történt. Én itt inkább az üdvtörténetet hangsúlyozom is. Mindenikünknek a saját életébe, saját család életébe, saját nép életébe ezt az üdvtörténetet kell, hogy megtalálja. Figyelem, hogy Isten mit cselekedett, mikor, hova vezetett, mit adományozott, és akkor arra emlékezek. Így emlékezek egy házasságkötésre, így emlékezek egy születésre, mint Istennek az ajándékaira. Így lesz a zsendülésnek, a tavasznak, az ünnepéből ugye az örök tavasza, a föltámadása, mindennek a győzelme.
Nagyon sok vitát hallottam már az ünnepeink időpontja körül. Fontos, hogy a naptár szerint hol helyezzük el mondjuk a karácsonyt vagy a húsvétot. Mi a fontos, mit kell figyelembe vennünk?
Az biztos, hogy a jelenkor nagyon zavaros, és nagyon zavarják. Így vagyunk az ünnepekkel is. Nagyon sokat lehet okoskodni például arról, hogy Jézus most már valóban december 24-én, vagy ahogy a naptári kozmikus mérések most mutatják, amikor a nappal kezd hosszabbulni, gyakorlatilag az december 23, akkor születette. Itt nagyon sokat lehet okoskodni, de nekem mindegy, hogy Jézus december 24-én születette, vagy esetleg május 1-én, itt üdvtörténeti szempontból Jézusnak a születése, aki azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, világosságul jöttem is, ennek a legmegfelelőbb helye pontosan a karácsony. És így vagyunk minden ünneppel. Ennek volt egy ilyen nagyobb küzdelme, nagyobb harca pontosan a II. Vatikán zsinaton is, amikor A tudós püspököknek egy része előtérbe kezdte helyezni ezt a történelmi szőrszálhossogató eseményeket, hogy például Matyás apostolnak az ünnepét eltenni valahova júniusra is. Ekkor a magyar püspöki kar külön kérte, hogy hagyják ezt meg ott, ahol volt, mert Matyás apostol annyira bele van épülve a nép hétköznapi gondolkodásába, annyira rá van épülve az évszakra, hogy így mondják, hogy jégtörő Mátyást, és Mátyást nem lehet eltenni valamikor a nyár elejére. Hasonló volt a Sarlós boldogasszonynak.
A hét boldogasszony ünnep.
Ezt is ugye a magyar nép hozta magával is, a kereszténység gyönyörűen ugye megkeresztelte ezt az asszonykultuszt, ezt az anyakultuszt, és Sarlós boldogasszony ünnepét is elő akarták hozni, de ezt inkább bele a télbe is itt újra kellett küszködni és megmagyarázni, hogy ez a Mária ünnep a magyar népi gondolkodásmódba, énekekbe, szokásokba annyira rá van épülve az aratás, így amikor Sarlós boldogasszony is. Ilyen formában nem bolygatták, ezeket utatták. És ugyanezt látjuk sok neoprotestáns törekvésben is, hogy kekeckednek, így mondom, ugye, hogy nem itt van, nem ott van, és akkor az emberek bizonytalanodnak el. És akkor ezen kívül ugye ott van a másik zavart kell, de amit a kereskedők akarnak, hogy már nem is karácsonyról beszélnek, hanem egyszerűen ugye téli ünnepekről, és nem Jézus Krisztusról, nem Istennek arról, hatalmas tettéről, hogy na, ekkor úgy megszülette. És a Szentírás nem riport, hanem sokkal mélyebb igazságokkal lüktet együtt. Ezért vehetjük bármelyik igazságot, ugye, amelyiket Jézus Krisztus megírdett. Mindig hivatkozik a prófétákra, hivatkozik már egy előző alapra, tehát szervesen építi be a tanítását, elmondja, hogy igen, én vagyok a világ világossága, de szépen visszamegy a próféták szavával, elmondja, hogy én vagyok a jó pásztor, tehát használja a pásztornak a képét, amit használnak Izaiás, Jeremiás, és a népi szimbólumra építi bele, ezzel akarja az üzeneteit átadni, ezzel akarja a népet meggyőzni, hogy nézze meg, én annyira vigyázok, mint egy jó pásztor, hogy vigyáz a báránykáját, ölébe veszi, gondoskodik a jó legelőről, jó vízről. És ugyanezt látjuk pontosan a húsvétban is, hogy az egyház ráépít erre az évezred és történelmi tapasztalata húsvétot, és ezért így tudjuk megérteni, nem tudom, például a vízszentelés, tűzszentelés, tehát ez a régi pogány időkben, ezek ugye a tűz, a víz, ezek voltak ugye az ősellemek is, gyönyörűen beleépül már az Ószövetség a Vöröstengeren való átkeléssel, utána Jézus Krisztusnak a megkeresztelésével végül, tehát nem csoda, hogy ezt az alapelemet, ugye a vizet, amit a kinyilatkoztatás annyira feldúsít, hogy már nem is csak egy természeti ellemnek tartja mi útja, szonnyamat vagy tisztálkodásra, hiszen nem, ugye bevisz egészen a kegyelmi rendjével is. Így kell részt vegyünk a tűzszentelésen, vízszentelésen, ezeken a liturgiákon is. Világosárnap így veszem kezdve ugye a természetnek az első zsengét, a barkát is, és a tavasznak, a föltámadásnak, az erdő megújulásának, mindenek ugye így élem meg a feltámadást. És akkor értem is, nem lekacagom az esztőr embereket, akik ugye régebben, vagy még egy-egy helyet, ugye ma is húsvét hajnalba kimennek a mezőre, és kikiáltják ugye a föltámadásnak a győzelmét, hogy Krisztus győzött, föltámadt, és zsendüljön meg, induljon meg a határ, az is vegye hírül, ugye is, és együtt ünnepeljen. Tehát itt visszatér a zsoltároknak a légkör, amikor hegyek ugrándoznak, mint a báránykák, vagy a tenger, ugye tapsol, tehát ha rendben vagyunk benne, ebbe akkor belevinni a liturgia, ebbe visz bele az egyház, és így nézzem, vagy így nézzem ezeket a régi mondákat is, most emlékszem, hogy a Kossuth mámám, Isten nyugtassa meg, mi mondta a történeteket Szent Péterrel, Jézusra, és akkor furcsáltam még elején, hogy Jézus menj be a kocsmába Szent Péterrel, és találkoznak lustaleányos mindenfélével is, mindenhol ott van, és a cekent ott van Jézusnak a lábanyoma, és utána, amikor megtudtam, hogy hát Jézus nem járt a Mári falán, a cekenten, ott kint a hegyen, a palesztin határát nem hagyta el. De sokkal jobban értékelem ezt az öreg anyámtól hallott legendát, mint a tudósoknak a sok bizonyítékát, mert benne van, ugye, tehát hozza népemnek azt a lelkületét, hogy nem tudott Jézus Krisztus nélkül élni a kocsmába se, se cekentető se, sehol se, és mindenhol bevitte, így adta, így olvassam, így hallgassam ezeket a történeteket, így olvassam a legendákat, és így vegyek részt ezeket a liturgiákok, mert sokkal mélyebben ér meg, tehát nem a fülemnél fogva akar felemelni, hanem mint a szél, a vitorlát egybe kifogja, egész lényemet átjárja.
A múlt rendbéli emberéről esett szó. Nekem majdnem lehetetlen elképzelni, hogy vissza lehet ezt a rendet állítani. Egy kicsit úgy gondolom, hogy messzire szakadtunk ettől az időtől.
Nem azt hirdetem, hogy vissza kell állítani most minden áron a kézzel való aratást, vagy ezt az arkaikus falusi életet, hanem úgy a lelkületét kell szépen, rendesen úgy beépítsük magunkra. Egy példával szemléltet. Erdély egyik leghíresebb harangja a menossági. Benne van a népdalok, vagy szépen szól a menossági nagyharang. A harangöntők, amikor harangot öntötték, ott követték az anyagnak a természetét, a vasnak a természetét, a harang lengésének a természetét, így öntötték bele a nyelvet, és amikor az a harangozó meghúzta, akkor kellő súlya nekiütődött a harangnyelv a harang oldalának. És amire visszafordult, addig úgy eltelt egy idő, akkor nekiütődött a másik oldalának. És ebben az idő közben, amíg a harangnyelv jobbról-balra sétált, a harang az ő nagyságának, súlyának megfelelően ugye kicsengett, úgy mondjuk, hogy lesírt, leadta magából azt a hangot. És így a határnak a legtávolabbi részében is ugye lehetett hallani, hogy most melyik harang szól. Minden harangnak megvolt a maga egyénisége, hangmagassága, tónusa, ideje. Na most nagyon sok harangot így a menaságit is ugye modernizálták, hogy az villany kalapács üsse. Most ez egész másképp működik, mint a harangnak a nyelve, más a ritmusa. És ott, amikor az elektromos parancsra kezdte ugye potyolni ezt a gyönyörű harangot, a modern kalapács, akkor ennek harangnak ugye nem volt ideje, hogy ő magából kiadja, kisírja, kicsengje ezt a hangmennyiséget. Mert rögtön jött az újabb ütés az elektromos parancsra, és mi történt? Még a vas se bírta ki ezt a gyors ritmus változást, ugye megasadt. Tehát akkor az emberek idegrendszere, hogy ne futna bogra, akkor a vas se bírja ezt.
Szoktuk is mondani, hogy ez a rohanó világ.
Isten adott egy ritmust, adott egy rendet, az időrendjét, a teremtés rendjét, az évszakok rendjét. Erre ráépült a sok ezer éves népi tapasztalat, ráépült erre Istennek a cselekedetei, Isten is ezt a ritmust úgy tiszteletbe tartotta, ráépült az új szövetségnek az utolsó nagy tettei, Jézus születése, föltámadása, mennybe menetele, és ezt, ugye, ha tiszteletbe tudjuk tartani, ezzel együtt tudunk lüktetni, akkor tudunk ünnepelni. És itt látjuk, hogy az ünnep sokkal több, mint a munkaszünet. Ilyen formában az idő szent lesz, mert mindig fölhívja a figyelmemet Istennek a cselekedeteire. És ha így ráépítem a személyem életét, a házasságunk életét, a család életét, akkor az idő nem csak annyi lesz, mint mondják ugye az angolok, hogy az idő pénz, nem pénz, hanem sokkal több élet. Dobog van egy ritmusa, eljön az ünnep ideje, eljön a háladás ideje, eljön a megbékélés ideje, az újrakezdés ideje, minden benne van, az egész lényemet, az egész környezetemet, a csillagoktól, majd az új teremtésig, az új égig, új földig mindent átfog. És egyszer, nem tudjuk, hogy mikor, ez az idő, ez a kozmikus rend véget ér, Jézus még egyszer visszatér ebbe az időbe, a világ végén, az időnek ez a ritmusa, ez a rendje, ez az anyagja meg fog szűnni, Isten újjáteremt mindent.
Mi az, ami szétbontja, szétbontotta ezt a természetes életritmust?
A régi népek, törzsek még ezzel a ritmussal együtt lüktetnek. Ma a haszon, a pénz került előtérbe, ellett a bálvány, és ezt a rendet felrúgtuk. Ma életszínvonalról beszélünk. Az életszínvonalat a pénzzel mérik, hogy mennyi pénzt költök el. Mi nem az életszínvonal programját követjük, hanem mi az élet minőségét, az élet szentségét kell, hogy megéljük. Az életnek a legnagyobb minősége az, ha békében, megelégedetten, hálában, a többiekkel összhangban élek. A régi törzseknél, régi népeknél a legnagyobb érték az, ha az emberek kölcsönösen összedolgoznak. Enni nagyobb értéket, enni nagyobb teljesítményt nem ismernek. Tehát nem versengenek, hanem az a legkitűnőbb ember, aki a legjobban összedolgozik, mint a kicsúlyom, a nagyújommal, a térdem, a könyökemmel, tehát a szívem, a tüdőmmel, a szemem, a fülemmel. És olyan kinek volt nagyobb színvonala? Ezeknek a régieknek, vagy pedig akik mi a drága, légkondicionált autókba ugye rohanunk egymást, taszítsuk le az útról, taszítsuk ki az életbe.
Beszéljünk az örökségről, hiszen így ünnep előtt az emlékezés kapcsán ehhez fordulunk vissza. Milyen örökségeink vannak, és mi a helyes ragaszkodási sorrend ezek között, ha egyáltalán van ilyen?
Nem kell messze menjek, ezt a helyes sorrendet megkapom még egy faluba. Elég, ha be akarok menni egy családhoz, ott van a Székelykapu. És a Székelykapun ott van egy írás. A leges-legelső szó az, hogy Isten. Hogy Isten segedelméből állított ezt a kaput két személy. És annyira gyönyörű, annyi mindent hordoz magában, hogy itt még a feleségnek a leánykori neve van fölírva. Tehát a két önálló személy Isten segedelméből tett valamit. És ezt látjuk magyar népünknél, mindenhol a legelső az Isten volt. Ha bemegyek egy faluba, az látom, Isten hozott. És még őzik néha a lakodalmas feliratokon is, hogy Isten hozott. Tehát minden Istennel kezdődik. Itt nem hasonlítgatunk, vagy nem le vagy felértékelők egyik népet, hanem csak azt mondjuk, hogy nálunk így van. Isten hozott, ő van leges legelül. Van a hajnali rangszó, Istennel kezdődött a nap, van az esti rangszó, vele zárult be. A másik pedig ugye ezért volt minden háztetejére, határokra, mindenhova kirakva a feszület, hogy Jézus Krisztus ott legyen.
Milyen más örökségünk van?
Igen, a másik nagy örökség Isten után a teremtett világ, amit Isten adott. Na itt népünk újra annyira el van bolondulva, hogy pont ezt a legnagyobb értéket, a teremtett világot a maga rendjével, és most már nem is csak a rendjével, hanem a maga fizikai valóságával tagadja meg. Adj el a sok földet. A földet, a legnagyobb értéket pénzzé teszi. A Biblia két ajándékot készít. A választott népnek adja a földet, Ábrahámnak ígéri a gyermeket is, az új szövetség hajnal is, azzal kezdődik, hogy egy szűz fogan. A Kánoán az ígéret földje, ahol otthon vagyok, ahol békén van, ahol már letelepedhetek, nem vagyok idegen, nem vagyok vándor, a magam gazdája vagyok, nem vagyok nyugtalanítva, ugye, ahol békességem van, ugye Jeruzsálemet, ha lefordítjuk, a békesség városa, ahol nem zaklatnak, ahol otthon vagyok, ahol békén van. Tehát a föld és a gyermek. A földet az nem lehet elég értékelni, tehát nem csak azért, mert van, ahol vagyok, és ha itt a Székelyföldről beszélek, ahol tele vannak erdők, hát menjünk le, ott van a másik, ugye most jött haza, Csíszé Laci rökkék ezzel példázódunk, és elmondja, hogy ott a lent, ugye Jeruzsálem környékén, ha valahol fát akarnak nevelni, akkor már csöveken a vizet oda viszik, és a szépen csepegről csak akkor él meg. Hát itt nálunk milyen bőségbe adta Isten erre a földre a vizet, akkor azon kívül milyen bőségbe adta az ásványokat. A víz nagyobb érték, mint az arany.
Röviden, hogyan határozhatnánk meg az örökséget?
Tehát az örökség az, amit készen kapok. Mint hogy készen kapom a napfényt, készen kapom a levegőt, készen kapom a vizet. Tehát ez kétféle. Az egyik örökség, amit a teremtésbe kapok, a örökségnek a másik része, amit ugye a történelem hoz elém, az egyházhoz elém. A személyek, a szellemi értékek és a lelki értékek. A szellemi értékek, a szellemi kincsek, a szellemi örökség, az, amivel az ember az ő lelkületét, hűségét, élményét, örömét, bánatát, ragaszkodását, kedvességét, küzdelmét megfogalmazta. Ez van megfogalmazva irodalomba, ez van megfogalmazva sok énekbe. Egyetlen egy élményt, az, hogy az ige testélet Jézus Krisztus megszületett, Kájon idejében ez a régi, egyszerű, szántó, vető falusi paraszt több mint 240 énekkel fejezte ki. És hol vannak még a nagybőtjénekek, hol vannak a pünkösdénekek, hol vannak a búcsújáró énekek, hol vannak a Jézus énekek? Tehát több ezer. És hol vannak még a népdalok? A szerelmi élményeket megfogalmazók, a bánatot, tehát iszonyú örökségünk van. Nem beszéltünk arról hatalmas tudásról, ami benne van ezekben a mesterségekben, az önellátó gazdaságban, ahol a 3 esztendős gyereknek és a 93 esztendős öregasszonynak is pontosan, precízen mindig megvolt a munka, annyira meg volt szervezve. A másik nagy örökségünk a lelki. Itt az Istenhez való viszonyom, a lelki küzdelmem, az Isten élményeink, az Istennek adott válaszok, és itt nem csak az imakönyvekre gondolok, hanem azokra a történetekre, így mondanok, ugye legendákra, bölcsmondásokra, közmondásokra, amelyek az evangéliumot lefordítják különféle helyzetre, személyekre, gyönyörűen alkalmazzák. Röviden így mondanám, hogy ott vannak a szentek életei, és minden családban ott van, emlékezni kell, felkutatni, éltetni, így mondom, örökösíteni.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Nazarét Jézus Krisztusunk, kijöv a szent házából, bémen a szent kártyibá, leül a szent székibá, térdig vérbe kanyakik könyvbe, szent szemesír, szent lelke örmen. Oda men a szent Lukács evangelista, Hogy van Názaréti Jézus Krisztusunk? Kijövél szent házadból, bémenél szent kártedbe, leülél szent székedbe, térdjig vérve, kanyakig könyvbe, szent szemes sírt, szent lelked örvend. Új van Szent Lukács evangélista, de magad menj a fateká főcínyire, és hirtessed az enyke sárvas kényeimet. Matén hónap alló délkor, pokol zsidók kezikbe adatom magamat. Szent testemet ostorózzak, szent fejemet tevésvár koronázzak, szent kezeimet két vasszegvár keresztfára szegzik, szent lábaimat az egy vasszegvár keresztfára szegzik. De magad Szent Lukács evangélista, menj a fateká főcínyire, és hirtessed az enyke sárvas kényeimet. Amen.
Szeretettel köszöntöm a stúdióba Sebesi Melindát, a Szent Imre Kollégium egyik lakóját. Melinda, beszélj nekünk a jobbágytelki nagyheti, illetve húsvéti szokásokról.
A nagyhét virágvasárnaptól kezdődik, minden este a falutól távol eső keresztfához elzarándokolnak a fiatalok, rózsafűzért imádkoznak, énekeket énekelnek Jézus keresztre feszítéséről útban a kereszt felé, és ott imádkoznak, aztán a templomtól indulnak, és oda is érnek vissza.
És mi történik nagypénteken?
Nagypénteken a keresztre feszítési szertartás van, délután 3 órakor, ahol Jézus szenvedésére emlékezünk, a passió éneklésével, és este ugyanúgy megvan még az utolsó zarándoklat, úgymond. Nagyszombaton, mint más katolikus templomokban megvan a feltámadási szertartás, vízszentelés, tűzszentelés, körmenet.
És hogyan kezdődik húsvét napja?
Húsvét reggelén 2 fiatal fiú elindul a falun végig dobolva.
És hány órakor?
3 óra körül, és úgymond felébreszti a falu fiataljait, és összegyűlünk a templom előtt. Keresztel indulva körbejárjuk a határt.
Énekeltek?
Énekelünk, imádkozunk, rózsafűzért mondunk, és vannak olyan részek, ahol a határnak különböző pontjai, ahol a pálmát egy késsel kivágott keresztbe eltesszük.
És azt ott hagyjátok?
Igen, a következő évig, és akkor már következő évre az már úgymond tönkre megy, és akkor újra. Mindenki készít magának egy botot, és szed mezei virágot, ahogy hajnalodik már, felkötjük a botokra, és így vonulunk be a templomba, persze a keresztet is visszük elő, és imádkozva, énekelve végig vonulunk a falun egészen a templomig, és ott a plébános már vár, megszenteli ezeket a botocskákat, úgymond, a keresztet, és akkor mindenki megy haza, és felszúrja otthon a kertbe, vagy a ház elé, hogy Jóisten áldása legyen a következő éven
a családon.
Házon. Igen. A házon.
Szerinted miért van szükség határkerülésre, illetve hogy mi történik ilyenkor?
Hát szerintem a Jóisten ekkor megáldja a földjeinket, megáldja a mi útunkat, és ezáltal a botok által, meg a virágok által megáldja az egész évi termésünket.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Nehol áll az áldott Úr Jézus, a Kalvári hegyen, a Gecemányi kárvá, rossznyámfa alatt. Szénye leírvadval, szüvesz maradval. Azt mondja, van-e test, kit én teremtettem, és lélek, ha kit én küldtem. Mert nem küldném se angyalaimat, se apostolaimat. Én magam mennék a 3 koronás angyalaimval, és új küldném a lelkiket paradicsomba örülni és örvendezni. Amen.
A Mustármag közösség egyik tagjával, Lazsádi Csillával beszélgetek. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, kedves Csilla.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is persze.
Megkérnélek, hogy bevezetőként mondj néhány szót magadról.
Többnyire gyerekekkel foglalkozom, óvónőként, és szociálpedagógusként, meg táborokat szervezek.
És hogyan kerültél kapcsolatba a Mustármag közösséggel?
Ezelőtt 7 évvel kaptam meghívást egy páringi táborba, amire egyből igent mondtam. Annyira éreztem, hogy ott van a helyem, hogy már hónapokkal előtte imádkoztam, hogy én abba a táborba elmehessek, és valóban azt találtam meg ott, amit és akit kerestem. Nagyon érdekes a mustármag közösséggel való találkozásom, mert több ponton találkozhattunk volna korábban. Egyrészt, amikor iskolát kellett választani 14 évesen, akkor én tudtam, hogy tanítóképzőbe akarok menni, és nagyon vágytam az enyedi tanítóképzőbe, anélkül, hogy tudtam volna, hogy itt van egy ilyen közösségi élet, ami tudom, hogy már akkor megtetszett volna. Viszont mivel Vásárhelyen is volt, és én marosvásárhelyi vagyok, ezért ezt választottam, de ott maradt a szívemben az, hogy Enyeden talán helyem lett volna. Ez az egyik pont, ami egy másfajta döntéssel egy korábbi találkozást idézhetett volna elő. A másik pedig az, hogy licisként, amikor már Papp László itt működött a Csereai plébánián, kaptam szintén tábori meghívót, de nem személyesen, csak valaki mutatta, hogy nézd, van ilyen meg olyan tábor, és nagyon-nagyon kívánkoztam. Annak ellenére, hogy idegenek szervezték, számomra idegenek, és katolikus közösség, holott én református vagyok, viszont akkor nem olyanok voltak a körülmények, szülőktől kellett kérezni, és nem mentem el, de az is egy különleges vágy volt, tehát elfelejthetetlen. Viszont amikor újra megkaptam ezt a tábori meghívót, akkor már tudtam, hogy biztos ott a helyem, és azóta töretlenül hiszem, hogy jó helyen vagyok.
Ugye ennek az adásnak a témája az örökségünk, és amikor itt a közösségben kérdeztem, hogy vajon ki beszélne nekünk a családi örökségről, mindenki azt mondta, hogy Csilla biztosan szívesen beszélne rólam. Mikor vált fontossá az örökséged?
Ezen gondolkodtam útban errefele, és nem tudom ezt meghatározni, mert azt hiszem, hogy mindig fontos volt számomra. Gyerekkoromban már nagyon-nagyon érdekeltek a családom régi történetei, és folyton faggattam nagymamámat, dédnagyapámról, meg nagyapámat a fogságról, és hát nagyon nagy kuriózum volt számomra, hogy ők hogy éltek, az én családtagjaim hogy gondolkodtak. Pedig ezt úgy különösebben senki nem igyekezett elültetni bennem.
Meséltek a nagyszüleid?
Meséltek, de a kérésemre. Tehát például a szüleim nem kérdezték őket. Tehát nem az volt, hogy hallottam, amint kérdezik a nagyszüleimet, amint mesélnek erről, hanem bennem volt egy ilyen vágy, hogy honnan, ezt én sem tudom pontosan.
Hát ez is egy újabb találkozási pont közted és a mustármag közösség között, hiszen elég fontos érték itt az örökségre figyelni.
Így van, a mustármag közösségben, ami elhangzik értékként, az számomra inkább olyan, mint a hazatalálás, hogy aha, tényleg, ezt én is így gondolom. Persze sok újdonság van, és sok olyan, ami fejleszt engem, de ugyanaz az alap, ugyanaz az igény van bennem is, úgy érzem.
Hogyan néztél utána a dolgoknak, hogyan kutattál, ha lehet ezt így kérdezni?
Kezdődött ezzel, hogy megkérdeztem a nagyszüleimet, hogy hogyan volt régen, vagy te hogyan tetted azt. Aztán egyetemi évek alatt például mindkét nagymamámmal, nagytatáim már nem éltek, felvételt készítettem az életútjukról, gyerekkoruktól végigkérdeztem mindent, amire emlékeznek, és ez nagyon nagy élmény volt számomra, tehát napokig tartott, ott ültem többet, és ilyen kis reportofonnal felvettem, amit mondtak, és azóta is nagy kincsként tartom számon, hogy egyáltalán hangfelvétel van a nagyszüleimtől, de hát még az, hogy az egész életüket elmesélték, és talán olyanokat meséltek el, amit még soha másnak, mert ennyire alaposan senki nem kérdezte, és úgy nagy dolognak tartom, hogy ezt éppen én kérdezhettem. Ugyanis hát persze vannak kutatók, akik életútinterjúkat készítenek idegen emberekkel, de ez olyan nagy dolog számomra, hogy éppen az én nagyszüleimmel is nekem elmondtak titkokat. Vagy ha nem is éppen annyira őrzött titkokat, de annál fogva titok, hogy más nem kérdezte. Akárhogy hogy udvarolt nagyapám, nagymamámnak, vagy milyen gyerek volt édesanyám, vagy milyen gyerek volt akár ő, és különösen a nagymamám gyerekkorából annyi szépséget tudott ő előidézni, hogy számomra az egy varázslat, ahogy dédnagytatám hintát készített számukra, és oda járt a falu összes gyereke hintázni, vagy erdőre vitte a gyerekeket, vagy fából síréccet készített számukra. Tehát ez mind arról beszél nekem, hogy körülmények nélkül is van lehetőség örömteli gyerekkort adni. Nem kell ahhoz modern eszköz és nagy-nagy igényesség, hanem odaadás kell. Meg érdekes volt a hangfelvételről felismerni azt, hogy nagymamámnak mi a visszatérő motivuma. Például nagyon sok nehézséget élt meg az édesanyám felüli nagymamám, persze mindkettő, de valahogy hozzá még erősebb a ragaszkodásom, illetve többet tudok az életéről. És mindig, amikor megkérdeztem, hogy de hát ez nem volt nehéz, vagy ezt hogy lehetett kibírni, gyerekkorától fogva ugyanezt válaszolta, illetve a gyerekkori történeteire is ugyanazt válaszolta, hogy kellett dolgozni, ment az élet tovább. És ezt a nagymamámat tényleg úgy ismerem, mint aki egész életében dolgozott, de nem úgy, mint aki megrogyott a munka alatt. Tehát én őt tönkremenve, vagy szomorúnak, vagy betegnek soha nem láttam. Nem azért, mert nem volt, hanem azért, mert nem ereszkedett el ezek alatt. És tényleg azt láttam, hogy számára a munka felüdítő, illetve az, amit kell csinálni, és kész. Tehát van, egyszerűséggel elfogadja, végzi, és ez egy olyan kincs számomra látni nagymamámat így viszonyulni a munkához, és közel 80 évesen nincs meggörnyedve alatta.
Akartam is kérdezni, hogy az örökséged a mindennapjaidban hogyan köszön vissza, hogyan segít téged?
Igen, tényleg akár a munkához való viszonyulás is, ez a fáradhatatlanság, ami nem azt jelenti, hogy sosem választanám inkább az alvást, hanem az, hogy szeretem, és nem lázadok ellene, ha van munkám, és vállalom, amíg bírom, viszont nem annyira, hogy tönkre menjek ettől. Tehát amíg szeretem csinálni. Viszont a másik, amit nagyon értékeltem mindig, ugyanebben a nagymamámban, hogy soha nem hallottam pletykálni, pedig nagyon-nagyon sokan jártak hozzá a faluból, mert ő volt a falu varrónője, viszont soha senkivel rossz indulatú szót nem váltott. Ez is számomra mindig egy példaértékű magatartás volt, és hát igyekszem hasonlóan élni, vagy... akár a pénzhez való viszonyulás, soha nem hallottam panaszkodni, sem a nagyszüleimet, sem a szüleimet arról, hogy mi jaj, de szegények vagyunk, és ezért úgy is nőttem fel, mint aki jólétben van. Persze, ha most megnézem a társadalmi viszonyokat, én igazából a szegény kategóriához tartozom, viszont soha nem éreztem szegénynek magam, mert nem az volt az alapviszonyulás a családban.
És mit gondolsz, hogy honnan volt ez a fajta életkedvük? Honnan vették, vagy miből merítették ezt az életerőt?
Hát valószínűleg az ő elődeiktől. Tehát azt mondom, hogy aki egy olyan apa mellett nőtt fel, mint dédnagytatám, hogy ennyire nagy erővel és szeretettel forog a gyerekei körül, az csak ennyire pozitívan és elfogadóan, inkább ezt mondom, hogy elfogadóan látja az életet. Mert nem arról van szó, hogy most nagymamám például annyira lelkendező lenne, és elolvadna a világ minden gyönyörűségétől, hanem egyszerűen az elfogadás, hogy ami van, az jó és élhető. Vagy ha nem is jó, de élhető. És lehet tovább menni. Most eszembe jutott az, hogy az egyik legcsodálatosabb történet, amit elmesélt, hogy dédnagytatám cipőt vásárolt neki a városból. Hazament, és nem volt jó a cipő. Erre dédnagyapám gyalog visszajött Bergenyéből, ami 13 kilométer körülbelül a várostól, és kicserélte a cipőt. Ez számomra egy olyan csodálatos történet, hogy az apa visszajön gyalog a városba, hogy kicserélje a cipőt, mert a gyerekének a lábát nyomja. Tehát egy ilyen apa mellett azt gondolom, hogy annyira nagy a biztonság érzeted, hogy jól érzed magad a világban, bármi is történjen, nem esel kétségbe, nem csúszik ki a talaj a lábad alól. És azt hiszem, hogy ezt kapta meg nagymamám, és valószínűleg, hogy ezt adta tovább. Bár már a szüleimben nem érzem annyira ezt az erőt, már magamban nem érzem ezt az erőt annyira, viszont mégiscsak egy alap, egy gyökér, ahogy Laci mondani szok.
Amihez ugye vissza lehet kapcsolni.
Így van. És nagymamámban nagyon érzem még azt az erőt, amit viszont az ő édesapja képviselhetett, például abban, ahogy hozzám viszonyult. Soha meg nem szidott, de én nem lettem volna rossz az ő jelenlétében, a világ összes kincseért sem. Szégyeltem előtte rossznak lenni. Tehát az ő úgymond nemes magatartása elbűvölt engem, vagy annyira megragadott, hogy nem lehetett rossznak lenni, vagy emlékszem arra, hogy amikor a kertben dolgozott, hát én főleg ott a serdülőkor elején, ugye, amikor a test az erősen nem akar mozdulni, és éreztem azt a nagy lustaságot, de láttam, hogy ő dolgozik. Úgy szégyeltem, hogy én most ne tegyek semmit, bár soha nem kérte, hogy Csilla, gyere, te is, légy szíves, dolgozz, neked is van részed az ételből, legyen részed a munkából is. Ilyen nem mondott, viszont szégyeltem magam, hogy én restelkedjek, miközben ő egész nap dolgozik. Úgyhogy igazából ő az az ember számomra, aki szinte kizárólag a példájával nevelt. Soha nem szidott meg, és mégis azt hiszem a legnagyobb nevelőm.
És milyen nagy érték ez ebben a világban, amikor szeretjük kiosztani egymást, és mindenkinek megmondani a magunkét, és mindig mással vagyunk elfoglalva, ahelyett, hogy saját magunkkal néznénk szembe.
Így van, és ahogy mondod ezt, eszembe jut a másik véglet, amikor pátyolgatjuk a gyerekeket, és ezt most nagyon látom az óvodában, hogy főleg itt városon, hát el vannak kényeztetve a gyerekek, hát gyerekközpontú világot élünk, és akkor átesünk a ló túlsó oldalára, amikor amit kiszól a száján, azt megadunk, és mindent lehet neki, és nincsenek határok, és végtelenségig kiszolgáljuk a gyerekünket, mert hát, hó, hát neki milyen igényei vannak. Ez a ló túlsó oldala. Én soha nem kaptam becézgetést, bár szüleimnél egyedül voltam, nagymamámnak pedig két unokája volt, de soha nem nyávogtak körülöttem, soha nem tutújgattak, de mégis, tehát ez a biztonságos szeretet, amikor nem kell hízelegjenek ahhoz, hogy érezd a szeretetet, nem is kell megdorgáljanak ahhoz, hogy érezd a határokat, egyszerűen csak van, és erő rejlik benne. Ez számomra csoda. Ha csak egy töredékét is tovább tudom adni, annak nagyon örülök.
Én úgy látom, hogy ma ez az egészséges szeretetvonal valahogy nincs meg, és mindenféle, úgymond rózsaszín pótlékokkal jövünk, és rettenetes kimondani is, de ha a gyerek az élet középpontjába kerül, akkor bálvánnyá válik, és ez sem a gyereknek, sem a szülőnek nem jó.
Igen, de azt mondom, hogy amelyik szülő rendben van magával, az nem kell ámítsa sem önmagát, sem a gyerekét azzal, hogy most akkor fog szeretni a gyerekem, ha én ezt neki megadom. És szerintem ez a bölcsesség, ez megvolt úgy a nagyszüleimben, mint a szüleimben.
Nagyon jó hallgatni, hogy micsoda örökséged van, és milyen emlékekkel élsz együtt. De ha az örökségről van szó, bennem mindig felmerül a kérdés, hogy mit tehet egy olyan ember, akinek úgymond nincs öröksége, vagy nem tudja, hogy milyen örökséghez nyúlhatna vissza, vagy egy olyan ember, aki nem szívesen nyúl vissza az örökségéhez, a gyökereihez. Ilyen esetben szerinted mi a teendő?
Azt gondolom, hogy el kell kezdeni figyelni egyáltalán, mert hogy mindnyájunknak van öröksége, kinek gazdagabb, vagy esetleg társadalmilag elismertebb értékei, kinek kevésbé. Most arra gondolok, hogy én sem dicsekedhetek azzal, hogy elit származásom van, és társadalminak megítélhetnének úgy, mint egy egyszerű és szegényebb családból származó embert. Viszont az, ami van, az számomra nagy érték. És azt hiszem, hogy érték lehet az, hogyha észreveszem, hogy az én édesanyám többet mosolyog, mint más, vagy az én apám úgy tudja a szemét rám szegezni, ahogy senki más. Vagy hogy örököltem az énekhangomat, hogy negyediziglen visszamenően mindenki jól táncolt. Tehát egészen egyszerű dolgokat felfedezhettek. Lehet, hogy már tudom, és csak annyit kell, hogy elismerjem, hogy igen, ez érték. Lehet, hogy rá kell kérdeznem néhány dologra, és ahogy elkezdek kérdezni, mind több, és mind több feltárul. És persze az is lehet, hogy nagyon sok hibát ismerek fel, amúgy én is felismerek jó néhányat, viszont úgy gondolom, hogy ez is előre visz, mert amit több ízben elkövettek, az természetesen nagyon nagy lehetősége van arra, hogy én is elkövessem, viszont ha felfigyeltem rá, akkor legalább odafigyelek, legalább önfegyelmet gyakorlok a bűn fölött, ami engem sajátosan kísért. És nagyon-nagyon jó felismerni azt, hogy mik azok a bűnök, amik engem veszélyeztetnek. Mert igen-igen veszélyeztet az, amit a családból hozok. Mert amiben felnőttem 20 évig, azt nem tudom letenni, egy perc alatt, akkor is, ha a kereszthez megyek, biztos, hogy letehetem a terhemet Jézus előtt. Biztos, hogy Isten megáldja a szándékomat. Viszont tudnom kell továbbra is, hogy ez az, ami nekem nehéz, ez az, ami nekem kísértés, és elkövethem könnyen ugyanazokat a hibákat, mint az őseim. Úgyhogy azt gondolom, hogy az örökségemmel foglalkozni az akár negatív, akár pozitív, akár szegény, akár gazdag, mindenképpen előre visz. És ha nem más, akkor annyit tanít meg, hogy nekem másképp kell csinálni.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Annyira csodálatos azt látni, hogy a saját ősi gyökereinket és szimbólumainkat és hitünk elemeit nem eltörli a keresztény kultúra, hanem helyet talál nekik, és azt is mondhatnám, hogy a keresztény kultúra ráépül, mint egy rásimul az ősi gyökereinkre.
Én sem érzek törést, hanem inkább teljesebb, kiteljesedettebb, tisztább kapcsolatot a láthatatlan világgal, annak urával, akiről most már mindazt tudjuk, amit tudnunk kell. Hiszen a végső időkben ő maga lép bele a látható világba, hogy tiszta képünk legyen róla, és hogy megismerjük őt.
Most, hogy a láthatatlan világgal való kapcsolatot említetted, eszembe jutott az életfája, ami az ősi hitünknek egy igen-igen erős jelképe. És a minap láttam egy keresztet, amelybe az életfa volt belemintázva. És olyan jól esett ezt látni, hiszen régen az életfa teremtett kapcsolatot az e-világ és a láthatatlan világ között, és ma az életfa a keresztben teljesedik ki. Ez a teljes kép, így is mondhatnám, hiszen Jézus a kereszten vállalt áldozata árán nyitja meg az utat az atyához, az örök élethez, és így lesz a keresztfa életfává.
Mielőtt elbúcsúznánk, még egyetlen gondolat erejéig szeretnénk kitérni az adásban hallott moldvai csángó szentes énekekre és imákra, amelyek nagyon szépen visszhangozták a beszélgetéseket. Gondolok itt a Nap által szabott rendre, amely a Fényes nap már régen lenyugoda című dalban jelenik meg.
Nekem pedig az az imaköltemény tetszik, ha fogalmazhatok így, amely találkoztatja Jézust és Lukács evangélistát, holott Lukács és Jézus nem találkozhattak igazából. De átlépve a merev tudományos igazságok küszöbét, megmagyarázza, hogy Lukács evangéliuma milyen erőtől fűtve jutott el a fekete föld szélére.
Nekem meg úgy tűnik, hogy a csángók szíve igen nagy érzékenységgel élte meg a keresztény hitnek a mozdulatait. Jézust és Máriát annyira magukénak tudták, érzelmeiket szavakon, de főként dallamaikban úgy ki tudják sírni.
Igen, olyan igazán fájdalmasan. Most azt hiszem, hogy az örökségünk valódi értékét valahol itt lehet elcsípni. Én amikor először hallottam ezeket az énekeket, kibudjantak a könycseppek a szememből. Azt hiszem, hogy ennyire közel egyetlen dallam vagy zenei stílus sem szólalt meg még a szívem mellett.
Húsvéti kívánságaink előtt egy rövid közérdekű információ. Az adásunk ismétlése nem mához egy hétre, hanem mához két hétre lesz hallható. Friss adás tehát 3 hét múlva lesz.
Addig is várjuk észrevételeiket, tanácsaikat. Az e-mail címünk mustarma@mariaradio.ro.
Kívánunk áldott húsvétot és boldog feltámadást, békét és szeretetet az ünnepekre.
Legyenek áldottak!
A viszonthallásra!